Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét, szeretettel köszöntünk mindenkit, Isten hozott benneteket a Szólj be a Papnak sorozat ez év utolsó alkalmán. Kérlek benneteket, hogy aki még nem, az is keressen magának egy ülő alkalmatosságot. A ma esti témánk Jézus Krisztus a király, tények és álhírek Isten fia körül, ezt a címet kapta, és reméljük, hogy készültetek sok kérdéssel. Amíg a kérdésekkel esetleg most készültök, addig néhány dolgot hadd mondjak el előzetesen. Püski Dániel vagyok, én fogom ma este is, mint az egész fél év során vezetni a beszélgetést, és igyekezni arra abban, hogy minél jobb estünk, vitaestünk legyen. És még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket, illetve különösen is a ma esti válaszadóinkat, és egyben arra is kérnélek benneteket, úgy egyeztünk, hogy tegeződni fogunk, mint ahogy eddig is, arra is kérnélek benneteket, hogy mielőbb, míg a kérdések még, adjunk még egy kis időt a kérdéseknek, tényleg egy-egy percbe kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be, nevet, honnan jöttetek, mivel foglalkoztok, egy kicsit így is megismerjenek, milyen felekezet képviseletében vagytok itt, mi az, ami különösen érdekel benneteket, hogy egy kicsit így is megismerjenek a hallgatók, hogy akár személyesen is lehessen kérdezni, meg egymást is egy kicsit jobban megismerjük. Esetleg kezdjük akkor azt a túlvégéről.
Üdvözlök mindenkit, Krakonperger Zoltán a nevem. A Szent Anna Székesegyház plébánosa vagyok, római katolikus színekben versenyzek, de nem mások legyőzéséért, hanem mások megnyeréséért. 1994-ben szenteltek pappá, az idén nyáron éppen a 25. évfordulót ünnepelhettem, és ez az évforduló alkalom volt arra, hogy egy kis számadást is tartsak, a számadás mérlege pedig egészen rövid, papnak lenni jó. És beigazolódik a jól ismert közmondás, hogy a jó pap is holtig tanul. Úgyhogy minden égi és földi bölcsességre nyitott emberrel együtt én is tanuló vagyok. Kedven tellik abban, amiben eljárok, és mint ahogyan a jó pap holtig tanul, bennem is van egy ilyen elhatározás, hogy ez a felvevő folyamat, ez a tanulási folyamat, ez nálam is tartson az utolsó lélegzetvételemig. Nem mintha halni készülnék, csak a hozzáállásomat szeretném egy kicsit érzékeltetni, és hát a másoktól való tanulásnak nincs külön fenntartott ideje és helye, ez a Szólj be a Papnak rendezvény is beletartozik. Köszönöm, hogy elmondhattam.
Kókainai Viktor vagyok, református színekben. Majdnem azt mondanám, kisebbségben jelen pillanatban, de majd mi itt képviseljük a protestáns színeket. A Hittudományi Egyetemen tanítok, docensként, biblia teológiai tanszéken, alapvetően újszövetséges vagyok. Egyházunk szegénységét mutatja, hogy Komáromban is nekem kell tanítani az újszövetséget, úgyhogy két egyetemen tanítok. És alapvetően érdeklődési köröm az a tudományterén Pál és Józsefusz, de mindenevő vagyok a teológiával, és ha már az atya azt mondta, hogy a jó pap holtig tanul, akkor a másik fel, hogy holtig tanít is. Úgyhogy remélem, hogy tudok tanítani, és értelmes dolgokat tudok átadni az ifjúságnak, illetve mindenképpen fontos azt is látni, hogy a teológiánál szebb tudomány szerintem nincs a világon, tehát hogyha az ember ezt tudja művelni, ez egy hatalmas ajándék mindenféle tekintetben, úgyhogy nagyon hálás vagyok a sorsom miatt, hogy évek óta ebben működhetek.
Baranya Csaba vagyok, a debreceni Svetics Katolikus Gimnáziumban tanítok történelmet és katolikus hittant, én is római katolikus vagyok. Hát engem leginkább a hittan tanításnak a módszere, azt is mondhatnám, hogy értelme foglalkoztat, hogy a hittan természetesen egy tantárgy, de több is annál, hogyan lehet a hittant úgy tanítani, meg a hittant úgy tanulni, hogy az a fiatalok számára gyümölcsöző legyen. Hogy ne az legyen, hogy ugyanazt hallják vissza gimnáziumban például, amit már általános iskolában egyszer megtanultak, hogy ne immunizáljuk őket a vallás ellen, hanem éppen, hogy próbáljuk őket minél inkább Jézus Krisztus fönséges ismeretére vezetni. Történelemből pedig az egyház történelem az, ami kifejezetten érdekel, főleg a korai egyház története, ami magával ragad, és az utóbbi időben próbáltam foglalkozni vele. Köszönöm szépen.
Azon írva, hogy hit és vagy tudomány. Akkor én most egy kicsit átmegyek a tudomány részre. Megbeszéltük, hogy Jézus létező személy volt. Ezt nem vitatja senki. Én nőként... Tessék? Jó, bocsánat. Akkor a többség nem vitatja. Jó? Én nőként mondom azt, három gyermek édesanyjaként, hogy nem hiszek a szűz nemzésben. Tehát most jön a tudományos része. Be lehet-e tudományos úton bizonyítani, hogy Jézus valóban Isten fia, vagy maradunk a hitnél?
Létezik egy harmadik horizont. Ez a harmadik horizont pedig elvezet bennünket ahhoz, hogy Jézus mit mond önmagáról. Amit tesz, azt milyen háttérből teszi. Tehát amikor ő igényt támaszt mondani valójának, örömhírének az átadásakor, akkor ő nem külső tekintélyre támaszkodik, hanem abszolút kifejezésekkel úgy beszél önmagáról, hogy mondani valóját nem támasztja alá. Mit mond Jézus önmagáról? Hogy ő fellépésében olyan tekintélyt vesz igénybe, amely nem vezethető vissza semmiféle külső támpontokra, egyedül az ő szuverén jelentősége és küldetése tudatának a semmi másra nem támasztható fontossága az, ami ezekben a kijelentésekben megnyilvánul. És az úgynevezett én vagyok kijelentések az újszövetségi evangéliumi iratokban. Ezek felidézték a korabeli hallgatóságban a zsidó hívő emberekben azt, ahogyan a kivonulás könyvét olvasván a szabadító Isten bemutatkozott Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok, vagyok az, aki értetek, mint szabadító vagyok, aki veletek vagyok, aki elvezetlek titeket az élet teljességére. Tehát mit mond Jézus önmagáról, küldetéséhez ő hogyan kapcsolódik? És akkor itt ez a harmadik szempont, ez a harmadik horizont, miszerint Jézus személye és műve fedés egyenlőségben van egymással. Az ő küldetése személyét egészen igénybe veszi, lefoglalja, a személye pedig a küldetését egészen alátámasztja. Mi erre az egybevágásra, erre a fedés egyenlőségre használjuk a hétköznapi vallási nyelvezetben azt, hogy Jézus a Krisztus. Krisztus a küldetését szólaltatja meg, hogy ő a végérvényes üdvhozó, a fölkent, Jézus pedig az ő személyét. És nagyon érdekes, bár a témától messzire vinne, úgyhogy most ezt hadd ne folytassam ebbe az irányba, hogy Jézus nevének a jelentése. Mivel áll összefüggésben? Tehát erről a harmadik horizontról nekünk nem szabad megfeledkeznünk, mert az előző két horizontnak is ugyanaz a szerzője, aki a tudomány világosságát meggyújtotta az emberi értelemben, aki meggyújtotta a hit világosságát az ember életében, egy a világosságnak a forrása, és ugyanaz mind a két területnek a célkitűzése, hogy az értelmes, felfogható és elemezhető, kutatható világnak ez az érthető szerkezete, ez bizony nem önmagát hozta létre.
Én csak egyetlen egy érvet mondok, természetesen nem bizonyítható a szűznemzés, hiszen ez volt a kérdés. De milyen premisszák alapján vizsgáljuk a születést? A természet törvényei alapján, ugye? Van egy folyamata, hogy történik. Az érvelésünk ott fog elcsúszni, és azért nem fogjuk megérteni egymást, mert én erre azt fogom mondani, hogy de hát ez egy teremtett világ, aminek a szabályait a teremtő képes felülírni, amikor akarja. Innentől kezdve nyilvánvaló, hogy a Biblia nem egy természettudományos mű. De hitem szerint az evolúció mint olyan sem önmaga mozgatja saját magát. Van fejlődés a világban, ezt látjuk, sőt átéljük. Csak egy példát hagyj mondjak erre, egy kicsit kanyar, de nekem nagyon tetszett. A fekete rigó, hogy ezelőtt 50 évvel azt mondták, hogy a fekete rigó az vándormadár. Ami így is van, viszont 50 évvel ezelőtt elindult a populációban egy fejlődés, mert hogy megtalálta a kaját már a városokban is, itt maradt, és ő kétszer tudott költeni. Ezért az az ág, amelyik vándorolt, az kihalt. Mert, tehát az evolúció itt van velünk. A kérdés nem ez, a kérdés az, hogy a természet törvényeit, aki alkotta, felül tudja-e írni. Röviden a válasz, igen, felül tudja írni. Nem fogom tudni biológia könyvből önnek bemutatni azt, hogy a szűznemzés hogyan történik, de azt hiszem, hogy a teremtés Isten alkotása, és ha Isten úgy akarja, ugyanígy nem fogom önnek bebizonyítani azt, hogy van feltámadás, ez legalább ugyanannyira nem megfogható tudományosan, de hogyha elhiszem, hogy Isten alkotta a világot, és benne az embert, akkor nem tudományos eszközökkel fogom megragadni a feltámadást sem, ugyanúgy, ahogy a szüzenszületés problémáját sem.
Vagy nem arról van szó, hogy ahogy itt van, igen, hit és tudomány, vagy tudomány itt mögöttünk, hogy mintha lenne egy olyan feltevés a kérdésbe is, és most oda is visszakérdezek, hogy alapvetően azt gondoljuk az elmúlt 200-300 év tudományos fejlődése után, hogy be lehet bizonyítani dolgokat mindig, és a tudomány mindig tud minden kérdésre racionálisan választ adni, és ezért állítjuk ezzel szembe a hitet. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a tudomány mögött is van valami fajta hit, például abban hiszünk, hogy a világ racionális, és emiatt nem jó a kettőnek a viszonya, és valahol ebben a kérdésben ez kibukik. Nem tudom, most én vissza is kérdeztem egyben, meg ide is.
Erre mondanék egy példát. Ön valaha látott atommagot? Megkérdőlezi a létezését? Ennyi. Az is egy hit. De az atommag is egy hit. Amíg nem látunk egy atommagot, addig csak elhisszük, hogy mások azt mondják, hogy az van. De amíg én nem láttam, tehát ez ugyanaz a kérdés. Azt nem hisszük el, ugyanilyen premisszák alapján, mint az atommagot elhisszük, nem hisszük el, hogy van mondjuk feltámadás. Mert még onnan senki nem jött vissza, és nem igazolta ezt a tételt. Ugyanolyan premisszák alapján, mint hogy én hiszem is, hogy van feltámadás, na de most arról beszélünk, amikor bizonyítanunk ilyen tudományosan. Tehát az atommag az önmagában egy tök jó dolog, de én még az életben nem láttam, elhiszem, akik ezt látták, és azt mondják, hogy ez így van. Ugyanezt megkérdőjelezem az apostoloknál, akik azt mondják, hogy mi láttuk a feltámadott Jézust. Ez nem igaz. Tehát ugyanazzal az érvel nem lehet kibombázni egyiket a másik helyéről. De kíváncsian várom, hogy miért biztos az atommag létezése.
Adjuk meg most itt a viszont válasz lehetőségét.
De történt Jézus esetében. Én értem a kérdését, és mondtam is, hogy nem tudom bebizonyítani tudományosan, hogy bebizonyították, hogy nem lehet. De ugyanígy tudományosan nem lehet bebizonyítani a feltámadás sem. Nem lehet bebizonyítani azt sem, hogy Jézus Isten volt. Ez itt elválik a tudás és a hit. Csak erre mondtam példaként azt, hogy ugyanilyen érvek alapján azt is mondjuk, hogy az atommagban sem hiszek, mert még nem láttam, csak mások mondták, hogy van ilyen.
Lehet, hogy messzebb mennék ennél az atommag példánál. Vajon be tudjuk-e bizonyítani, hogy a világ alapvetően jó, vagy a világ alapvetően rossz? Ez még messzebb megy. Ez hit kérdése.
Közben én is szeretnék
hozzá. Nyugodtan, Csaba, hajrá!
Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a gravitációs hullámok létét azért mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt teljes képtelenségnek gondolták. Ma meg eljutottunk odáig, hogy léteznek. Tehát úgy tűnik, hogy amit spekulatív úton esetleg feltételezünk, vagy spekulatív úton mondjuk bizonyítani lehet, annak lehet, hogy egy idő után meg lesz mondjuk a kísérleti, vagy mondjuk így tapasztalati bizonyítéka. A másik, hogy a Mária szűzi foganása, hát az szerintem egy új gyakorlat a feltámadáshoz képest, amin szerintem az egész hitünk megfordul. Harmadrészt pedig azért a katolikus egyháznak van egy gyakorlat, ami a szenti avatásokhoz kapcsolódik, hogy amikor egy csodát kell igazolnia, vagy két csodát a katolikus egyháznak az adott személy közben járására vonatkozóan. És ebben az esetben a csoda bizonyítása az az, hogy nincs rá természettudományos magyarázatunk. Azt tudjuk, hogy beteg volt, és azt tudjuk, hogy utána ez a betegség megszűnt. És orvosokból álló csapat keresi a racionális magyarázatát a gyógyulásnak, és nem találja.
Egy pillanatot várjunk, oda hadd adjam a szót, mert ott már régóta szerettek volna ez a kérdés.
Nem, hát tulajdonképpen ki is mondta a docens úr itt a lényeget, hogy a hit és a tudományt külön választjuk, tehát így nem nagyon tudnak magyarázattal szolgálni azokra a dolgokra, amikre, ami miatt mi tulajdonképpen eljöttünk, hogy valóban történelmi személy volt-e, vagy nem, valóban volt-e szűzfogantatás, vagy nem, valóban volt-e feltámadás. Tehát itt teljesen külön választhatjuk a hit és a tudomány kérdését. Én a tudomány oldalát képviselem, itt már olyan szempontból, mint ateista, tehát nem tudós vagyok nyilván. Teljesen racionálisan gondolkozom, azt hiszem, és abszolút azt tartom a vallásról, hogy az ember találta ki saját magának ezt a dolgot, és egyetlen egy kérdésem lenne, amit a Facebookon is felírtam önöknek, ott nem válaszoltak, mégpedig az, hogy a tudomány, mi volna az a képlet, amit a tudomány leírna, és akkor önök már nem helyeznék a hitüket a fölé. Tehát mi volna az a képlet, amit önök elfogadnának, ami fölé nem helyeznék a saját hitük.
Szerintem a tisztán látást nagyon fogja szolgálni az, hogyha a hit és a tudomány közös nevezőjét megemlítjük. Ez pedig a megismerés. Van természettudományos megismerés, van bölcsészeti megismerés, és van hitbeli megismerés. Tehát a megismerés a közös nevező, amiről beszéltünk eddig, a hit és a tudomány között. Nem szabad elvetni azt, hogy csak tudományos megismerés létezhet. Hitbeli megismerés is épp oly valóságos, mint a tudományos megismerés, ugyanis a valóság egy olyan összetett entitás, hogy annak van egy természettudományos módszerekkel kikutatható, megismerhető összetevője. E fölé tudok emelkedni az elvonatkoztatás útján, és felismerek bölcsességeket, alkalmas vagyok filozófia művelésére. És a megismerésnek a harmadik szintje az, amikor a tapasztalati világ hátterében azt a személyes összetevőt képes vagyok megismerni, amely megismerés nem tőlem indul ki, hanem a személyes háttér az, amely önmagát megnyilvánítja, megjeleníti, és önmaga megismerését kínálja fel nekem. Úgyhogy a megismerés, mint közös nevező, az bennünket összebékít. Tehát a hívő ember nem ellensége a tudománynak, sem a természettudománynak, sem a szellemtudománynak, ellenkezőleg. A megismerésben mind a három megismerési művészet képviselői, ők közösek abban, hogy a megismerésnek egy, mondjuk így, hogy érzékszervekkel kikutatható távlatát képesek felismerni, megismerni, képletekbe foglalni, vagy képesek megállapítani olyan bölcseleti megállapításokat, mint például az abszolútum fogalma, ami teljességgel filozófiai fogalom, nem természettudományos fogalom, és mégis használjuk. Valamire való abszolútum fogalom az nem más, mint filozófiai fordítása annak, akit a hívő ember istenének tart. Tehát a megismerést mi nem szabad, hogy redukáljuk csupán a tapasztalati világ kiismerésére.
Hadd adjunk még válasz lehetőséget, hogyha esetleg szeretnétek hozzászólni. És utána
egy dolgot akartam ehhez hozzáfűzni, hogy azt mondja, hogy a tudomány és bizonyítás. Mondja már meg nekem, hogy tudományosan a szerelmet hogyan magyarázza. A következményét tudjuk. Tehát a endorfin, meg nem tudom micsoda, kiválasztódik a hatását, azt mérni tudjuk. De az érzéseinket, érzelmeinket nem tudja a tudomány leírni. Akkor azok nincsenek?
A mikrofont kapcsolja be, legyen szíves.
Igen, hát ez az emberi tudat, és nem lélek. Tehát én azt akartam, vagy azt mondom önöknek, hogy ebben a mi univerzumunkban minden mérhető. Gyakorlatilag már mindent tudunk mérni. Na most, hogyha lenne valami fölöttünk álló transzcendens, akkor annak kölcsönhatnia kellene a mi univerzumunkkal. És akkor ennek mérhetőnek kellene lenni. Tehát valamilyen bizonyítékot várnék el a hiten kívül, hogyha azt mondják, hogy ez hit, akkor nyilván semmi gond vele.
Ön amikor azt mondja, hogy mindent lehet mérni, az nem hit?
Nem. Ez azért nem hit, mert 2 millióféle bizonyíték van a Földön arra, hogy mit tudunk mérni.
Mi a mérték még az eufóriának? Nem, csak tényleg érdekelne, azt mondja, hogy mindent lehet mérni. Oké, a hatását lehet, de én nem tudok arra mértékegységet, hogy szerelem. Nem tudok arra mértékegységet, hogy eufória. Nem tudok arra mértékegységet, hogy értelem. Az IQ az nem az, az egy intelligencia hányados, az értelemre sincs mértékegység. Tehát abban igaza van, hogy a hitben benne van az ember, hiszen pont az a lényeg a hitnek, hogy Isten megszólítására válaszolunk. Tehát az emberi tudatot nem lehet belőle kiiktatni. Ebbe teljesen igaza van. Csak azt gondolom, hogy a tudománynak a túl pörgetése az nagy hasaláshoz vezet. Tehát abban a pillanatban, amikor mondjuk Einstein a relativitás elméletet felfedezte és bebizonyította, dőlt az egész addigi tudományos élet. Akkor, amikor Newton fejére ráesett az alma, dőlt az addigi Kolumbusz elment Amerikába, dőlt az addigi tudományos gondolkodás. Tehát, hogy a tudomány az nem mindenható. Tehát azzal érvelni...
És nem is akar az lenni.
Így van. Nem is kell, hogy az legyen, mert bizonyítja magáról folyamatosan, hogy megdőlnek
és
az
pont addigi... ez a csodája a tudománynak, hogy felül tud kerekedni a hibáin, és új út elővel újra kezdi.
A hitben meg az a csodálatos, hogy nincsenek hibái. Az emberi oldala, az emberi oldalán van, de látja, 2000 év óta nem bukott el, nem kellett újra kezdeni. Ilyen egyszerű. Tehát a hitet én nem játszanám ki a tudomány ellen, mert a tudomány az, ahogy az atya is mondta, egy spektrum, ami tök jó. Én attól gazdagabbnak érzem magam, hogy van gravitáció, és ezt tudom, és tudományosan be tudom bizonyítani. Csak nekem még van még egy spektrum, vagy még egy szint, ami engem gazdagabbá tesz, úgy érzem, nyilván ez az én saját szuverén döntésem, hogy még egy szintet látok, ez a hit. Még egy szintet látok, a tökéletesség, amit én nem fogok elérni valószínűleg soha, de hinni, hogy afelé törekszem, lehet.
Minden bizonnyal a gondolati némi tohuva bohut tisztázni fogja az, hogy mi eléggé felszínesen használjuk a tudomány fogalmát, mert nem látjuk el minősítéssel. Amiről az eltelt percekben beszéltünk, az a természettudományra vonatkozik. Hát ne feledkezzünk el arról, hogy létezik a bölcsészettudomány. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy létezik a hittudomány. A hit, a vallásos hit nem tudomány megvető, nem tudomány ellenséges beállítottságú, hanem ellenkezőleg, éppen hogy figyelembe veszi azt, amit a hittudomány keres. Tehát a természettudomány, amit keres, ahová el akar jutni, azt a hit felkínálja neki. Egy gyönyörű, szép idézet jutott eszembe Werner Heisenbergtől. Őt nem kell bemutatni a fizika tudományából, és hogy emberileg is milyen jelentős volt ott a harmadik birodalom korszakában, ő fogalmazott így, hogy aki a természettudomány serlegéből néhány kortyot iszik, megrészegedik, s azt mondja, hogy ez a valóság. Aki ellenben a természettudomány serlegét feneikig kiüríti, ő a serleg mélyén találkozik azzal, aki minden tudományosság szerzője, az abszolút értelemmel, és illessük néven Istennel.
Igen, erre mondom ezt az abszolút állandó fölé helyezést, tehát, hogy mindig fölé helyezzük a vallást mindenféle eredménynek.
Nem, a háttér feltárás. Nem fölé helyezzük, hanem a háttér megvilágosodik. Megvilágosítjuk a hátteret.
Fizikai univerzumban élünk, tehát továbbra is én azt mondom önöknek, hogy amíg valamilyen kézzelfogható bizonyítékot nem látok erre, amit önök állítanak, addig nem tudom elfogadni.
Ehhez nyilván ennek joga van, tehát ez természetes. Köszönjük egyébként a hozzászólást, meg az aktív
beszélgetést. Bár kim már építik a mágiát, csak nem tudom.
Hogy kinek, az még egy jó kérdés. Itt volt a második sorban egy hozzászólási.
Engem megfogott például a te gondolkozásmódod, vagy hogy mondjam, és azon gondolkoztam, hogy megpróbálom ezt neked úgy elmagyarázni, ahogy én el tudom. Én egy 20 éves srác vagyok, illetve november óta már 30. Szóval...
Gratulálunk!
Igen. Szóval de még mindig 20 éves srácnak érzem magam, mint pár hónapja. Szeretek számítógépes játékokkal játszani, stb. Viszont ezeket a számítógépes játékokat van, aki, és akkor most rá tudnék majd menni majd a szűzenfogantatásra is. Mindegyik.
Oké, okay, hajrá, röviden, de hajrá.
Jó, igyekszek röviden. Ezeknek mindig van valami tervezője, valami fölöttes dolga, és ezek általában egy szerveren futnak, amikre a játékosok felcsatlakozhatnak. És azon gondolkoztam, hogy ezen belül a játékosok csak az adott játékszabályoknak megfelelően lépkedhetnek, viszont hogyha belép oda az admin, akkor őt teljesen felburíthatja az egészet. Ebből nekem az a lényege szerintem, hogy, és akkor itt élnek vissza az üzemfogantatásra, hogy igazából Istennek nincsen szüksége akár csak ilyen játékosok által előírt metódusokra, hogy valaki teherbe essen. Ő szerintem elég, ha csak annyi, hogy magyarul, hogy mondjam, ilyen elfogadható szóval kiadja a parancsot, hogy ő legyen.
Megszólal. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg a teremtés történetben, hogy és szólt Isten, és lett.
Igen, és szólt Isten, és lett. Úgyhogy én ezt egy ilyen saját magam perspektívájából próbál elmondani számítógépes játékokon keresztül.
A másik kérdésem az, hogy lehetséges az, hogy a Föld bolygón többen gondolják azt, hogy előző életek vannak, mint ahogy egy élet van, és mennyország és pokol. Ez hogy van? Miért ők most akkor rosszul hiszik, vagy mi hiszük rosszul? Ez hogy lehetséges?
Szerintem, akik azt hiszik, hogy volt előző életük, azoknak nem volt előző életük, mert nem tudnak konkrétan semmit az előző életükről. Tehát itt most arra akarok kiukadni, hogy ezt én lefutattam már magamban, hogy ugye a legmagasabb rendű létező az a személy. A személy, akinek öntudata van, és történelme van. Hogyha én mondjuk ezt megelőzően mondjuk egy, nem tudom, egy láma voltam valahol mondjuk Tibetben, arról nekem semmilyen emlékem nincs. Nincs erre vonatkozó tudatom, tehát gyakorlatilag az a személy, az nem én voltam, tehát gyakorlatilag nem léteztem. Tehát igazából maga az, hogy az ember személy, és ez a legmagasabb rendű létezés, és a személyben benne van az adott embernek a története, mindaz, amit megélt, amit tapasztalt ebben a világban, az érzése, hiszen az által vált olyanná, aki, hogyha ez nincs meg az előző életemre vonatkozóan, akkor az semmi.
De az nem jelenti azt, hogyha nekem nincs emlékem arról, akkor neki nincs.
Kinek neki?
Akiről beszélsz, azt mondod, hogy ha neked nincs emléked, akkor az nem létezik, de mondjuk egy tibeti embernek van, attól még az létezhet, mert te nem emlékszel.
De szerintem neki sincsen, meg az egy másik.
De az a te véleményed, de az ő tapasztalatát azt nem írhatod felül. Azért, mert neked nincs.
Hát nem tudom, hogy neki lenne ilyen tapasztalat.
Valószínű.
És ezt miből tudjuk, hogy neki van?
Meg kéne kérdezni tőle.
És ezt tudományosan hogyan igazoljuk?
Oda megyek és megkérdezem. Találkoztam már ilyen emberrel. Én nem tudományos vagyok annyira.
De az előző...
Én azt akarom mondani, hogy az nem jelenti azt, hogy nekem nincs tapasztalatom, erről az nincs.
Szerintem mi is pont ezt mondtuk az előbb Jézus Krisztussal kapcsolatban.
Fordítsuk meg a kérdést. Boldogabb attól az életed, hogyha több életed van?
Abszolút igen. Nagyobb Miért? A tapasztalatom és a bölcsességem. Ha én emlékszem arra, hogy mit csináltam, hogy zongoráztam mondjuk 18. században, akkor most hamarabb megtanulok zongorázni.
De te erre emlékszel?
És ha igen.
Akkor csak ezért kérdezem, hogy ha igen, akkor tök jó neked. Szerintem az életet azt teszi fantasztikus, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egyébként, hogyha tudományosan akarom megközelíteni ezt a kérdést, akkor azt látni kell, hogy a zsidóságon belül is megérintette őket a lélekvándorlás gondolata. Józsefus ír erről. Van azonban egy markáns különbség Józsefus lélekvándorlás. Tehát onnan tudjuk, hogy a lélekvándorlásra vonatkoztatott dolgokat fogalmaz meg, hogy azokat a görög kifejezéseket használja, amelyeket a görög filozófusok is használtak erre. És akkor azt mondja Józsefus, és ez a nagyon nagy különbség, hogy míg a lélekvándorlók azok, hogyha jól sikerül az életük, akkor visszatérnek egy magasabb szintre. Ha rosszul sikerül, akkor egy lejjebb szintre mennek. Ő azt mondja, hogy nekünk ilyen problémánk nincs, mert mi rögtön a végcélba érkezünk. Független attól, hogy milyen életet éltünk. Tehát őt ez boldogsággal tölti el, és engem is. Az élet egyszerű és megismételhetetlen számomra, az nem egy érv, hogy könnyebben megtanulok angolul, mert az előző életemben Amerikában éltem. Nekem ez nem okoz örömöt. Az sem okoz örömöt, hogy könnyebben tanulok meg zongorázni. Tehát, hogy számomra az élet attól szép, hogy minden alkalom egyszerű és megismételtetlen, és ez adja az értékét. Hogyha bármikor újra tudnám élni a dolgokat, akkor valószínűleg nem elveszne az értelme. Nekem erről eszembe jut az a film, nem is tudom ki játszott benne, amikor minden nap ugyanarra ébred, és időtlen időkig. És már tudja, hogy bele fog lépni a pocsolyába, már kipróbál minden verziót.
Ez nem jó példa, ez nem jó példa.
Tudom, mert minden példa sántít, de ettől függetlenül az, hogy nekem személy szerint nem ad semmi pluszt az, hogyha azt gondolnám, hogy nekem van még egy sanszom. Mint hogy az sem ad pluszt, hogy nekem volt egy sanszom.
Nem pluszt ad, hanem felelősséget.
Annál nagyobb felelősség, hogy egyszer tudod megpróbálni, nincs?
Én szerintem, hogyha valaki, mondjuk én most rosszat csinálok, rossz dolgokat, és következő életemben mondjuk úgy születek meg, hogy emiatt én hátrányosabb helyzetbe, akkor sokkal jobban meggondolom, hogy mit csinálok most.
Hát, ha emlékszel rá.
Igen. Pontosan.
Na, de mivel kevesen vagyunk, akik emlékszünk rá, meg ugye tudjuk, a lélekvándorló tanfolyamnál is egyszer élünk, ezért kerül ilyen sokba, nekem komoly fenntartásaim vannak ezzel, de nyilván ez a te hited, tehát én nem akarom...
Itt a hit az kiesik a képből, én nem hiszek dolgokat, semmit nem hiszek, hanem tudok. Pont ez a lényeg, hogy tudni
kéne dolgokat. A kollégád, aki melletted ül, azt mondta, hogy az emberi tudatnak a kivetülése, beszélgessetek erről.
Nagy vitáink is vannak ezzel kapcsolatban.
Ugyanis azt játszott ki, te ugyanarra hivatkozol, mint mi?
Így van.
Úgyhogy ezt szerintem pariba vagytok ti, ezt le tudjátok boxolni.
Egy éve boxolunk ezen a kérdésen, és még mindig nem jutottunk időre.
Csúcs. De legalább jó haverok.
Másnak is adjunk szót.
Adjunk meg másnak is a szót, jó? És majd meccs után lehet még egy harmadik fél időt beiktatni, és akkor úgy folytatni a dolgokat. Szeretném, hogyha akiben közben megfogalmazódott kérdés. Én őszintén szóval egy picit visszakanyarodnék Jézus irányába, mert hát mégiscsak ő a estének a témája. De legyen nyitott a dolog. Nem tudom, minden oldalról, vagy hátulról kérdést, hogyha van.
Egy kérdés, hogy a Bibliában benne van az, hogyha a feltámadás nem történt meg, akkor igazából a keresztények hite az hiába való lenne. És ilyen formán ez egy tudományosan bizonyítható dolognak kell lennie, hogy ha valaki, hogyha a feltámadás az egy létező dolog volt, és volt ezzel egy könyv a Jézus Doci, aki kifejezetten ezzel foglalkozott, és hogy milyen bizonyítékokat talált ez az ember, vagy egyáltalán a keresztények milyen bizonyítékokat találnak a feltámadás valódiságára, vagy annak a körülményei miért bizonyítják egyértelműen, hogy ez egy létező dolog történt.
Itt a bizonyítás fogalmával differenciáltan kell bánnunk Jézus feltámadásának az összefüggésében. Ugyanis a feltámadásnak szemtanúja nem volt akkor, amikor Jézus feltámadt, viszont meggyőződhettek a tanítványok arról, hogy ő halálát, eltemetését követően él. Mert a meggyőződést azt maga Jézus kínálta fel nekik, nem rájuk erőltette, hanem felkínálta nekik, ők pedig a róla szerzett tapasztalatukat ütköztették ezzel az új megismerési móddal, hogy az, akivel összekötöttük az életünket 3 éven keresztül, akit láttunk a kereszten meghalni, akit eltemettek, ő önmagát láthatóvá teszi, gyönyörű, szép újszövetségi ige, amit az újszövetségi iratok használnak, az egyik ige változat, hogy megláttatta magát a tanítványokkal. Ez a fogalom összefüggésben áll az Ószövetség kinyilatkoztatására használt fogalmával is, amit Istennel összefüggésben alkalmazott az Ószövetségi iratgyűjtemény. És hogyha az új szövetségi megfelelősége, a fogalom megfelelője Jézus feltámadásának az újszerű tapasztalatát fejezi ki, akkor már ezzel üzenetet fogalmazott meg arról, hogy Jézus személye végső soron milyen titkot, milyen misztériumot hordoz, hogy ő Isten. Na most, a feltámadás az egy valóságos esemény, méghozzá a történelem peremén. Tehát nem egy olyan történeti esemény, amelynek a bizonyítására ugyanazt a módszert felhasználhatnám, ahogyan én hozzá fogok bizonyítani azt, ami a gravitáció például. Ezért is mondtam, hogy óvatosságra van szükségünk, hogy amikor egy transzcendens eseményt mi bizonyítani akarunk, akkor ne akarjuk a természettudományos felismerés bizonyítására bejáratott módszert ennek a transzcendens eseménynek a bizonyítására alkalmazni. Mert ott már megváltozott az értelmezési keretrendszer. Ugyanis Jézus nem ebbe a földi életbe tért vissza, támad fel, ez magyarázza, amiért az ő új feltámadt valóságához egy más hermeneutikai keretrendszerre van szükségünk. Mivel, hogy ő nem ebbe a fizikai világba támad fel, hanem a transzcendens világba, ezért szabad elhatározásából ő az, aki jelenlétének élő valóságának a jeleit felkínálhatja övéinek, és meggyőzheti őket arról, hogy menjenek és tanúskodjanak arról, hogy ő holta után él, de nem fizikai valóságában, hanem erre a hittani szakszó megdicsőült valóságában. Megdicsőült valóság nincs alávetve a fizikai törvényeknek, hanem ezt a fizikai valóságot felülmúlja. Ezért nekem oly fontos, hogy a valóságot ne azonosítsuk be annak a fizikai kiterjedésével. Ugyanis 6-7-8 perccel ezelőtt, de lehet, hogy már 12 perce is van annak, hogy a természettudomány kapcsán, ugye hiszem azt, amit látok, amit megtapasztalok, itt mi a valóságot nem redukálhatjuk pusztán a fizikai összetevőjére. A valóság ennél sokkal nagyobb. És a fizikai valóság szeletnél a megismerésünk az nem csupán természettudományos eszközöket vehet igénybe, így Jézus feltámadásának a bizonyítása úgy, mint ahogyan földi életében az ő tevékenységének a bizonyítása nem járható út. Ott egy más természetű bizonyításra van szükségünk, amelyet ő maga adott övéinek.
Nem tudom, szeretnétek-e hozzá szólni a kérdéshez?
Igazából én annyit akarok csak, hogy a feltámadás magát nem lehet így vizsgálni, de egy nagyon érdekes tény azért az, amit az Új Szövetség közöl velünk. Ez pedig az üres sír ténye, ami azért izgalmas, mert ugye Jézust az elbeszélések szerint ebben egybehangzók az evangéliumok, sőt a korábbi tradíciók is, ugye keresztre feszítik. Na most a keresztre feszítés az ugye a bűnözőknek, azoknak is a legaljának volt a, mindannyian tanultunk a Spartacus felkelésről, hogy ez ugye a rabszolgáknak volt a büntetése, és általában ezeknek az embereknek az lett a sors, hogy egy tömeg sírba dobták őket. Innentől kezdve már eleve az egy kivételes dolog volt, hogy Jézus nem tömegsírba rakják. Utána az üres sír maga is egy kivételes dolog volt, és hogyha hozzáveszünk mindez azt, hogy Jeruzsálem abban az időben kisebb volt, mint most Debrecen, akkor azt lehet mondani, hogy egy ilyen eseménynek híre ment. Tehát mindenki tudta, hogy hol van az a sír, ahova az egyébként tömegsírba dobott áldozatot különleges módon eltemették. És biztos, hogy nem csak az asszonyok és a tanítványok mentek oda az üres sírhoz, és ennek pont az evangélium adja a nyomát, amikor ugye a főpapok megpróbálják meggyőzni az őröket, hogy fizetünk nektek, mondjátok azt, hogy ellopták a testét. Tehát pont az evangélium húzza ki a tévhitek alól a talajt, és abban biztosak lehetünk, hogyha meg lehetett volna ezt cáfolni tanúkkal és mindenféle mással, mondom, ez nem a feltámadásra vonatkozik, ebben igaz van az atyának, hogy ezt nem lehet történetileg, hanem a körülményeire. Ha ezt bizonyítani lehetett volna, hogy az üres sír nem volt üres, Jézus nem magányos sírba tették, hanem tömegsírba, akkor ezt meg is tették volna. Mert hogy nem volt érdeke a zsidóságnak sem, meg a római hatalomnak sem, hogy a kereszténység az olyan turbulensen növekedjen, mint hogy az megtörtént gyakorlatilag 50 év alatt az egész római birodalomban elterjedt. Tehát ilyen szempontból ez a körülmény, ez történetileg vizsgálható. Az más kérdés, hogy videófelvételünk sajnos nincs róla, de törekszünk rá.
Valakinek van, akkor mindenképp szóljon. Vagy Facebook Live, igen.
Az eretnekség az jóval későbbi fogalom, ne keverjük össze. A római birodalomban számos kivégzési módszer volt. Például a katonákat, lásd gladiátor, leszúrták. El lehetett küldeni a sejem zsinort, ugye ezt a törökök csináltak, de el lehet küldeni, akkor öngyilkos lett. A keresztrefeszítés az egy olyan kivégzési módszer volt, amelyik a rabszolgáknak volt fenntartva, a legalja bűnözőket feszítették keresztre. Egyébként számos, higgye el, ebben nagyon találékony az ember, hogy hogy lehet kivégezni valakit. A rómaiak is számos ágát gyakorolták. Gondoljunk például arra, nem, az inkvizíció az nem Róma, tehát ne keverjük megint ide. Persze, meg beszéltünk a lágerekről is, csak ne menjünk el odáig. Tehát, hogy alapvetően a keresztrefeszítés az tényleg a legalja volt.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.